Köszöntöm szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet. Legyen áldás a napunkon, és benne Isten tiszteleteinken, ezt kívánom most is. Folytatjuk azokat az igéket, azokból egyet, annak a tanulmányozását, ami Péter életéről, illetve benne az Úr Jézus munkájáról szól. János evangéliumából fogunk olvasni, az utolsó fejezetéből, a 21. részből, az első 19 igeverset. Elég hosszú ez a szakasz, tehát aki úgy érzi, hogy nehéz állnia, és az állás miatti nehézségek inkább elvonják a figyelmet az igéről, akkor nyugodtan ülve maradhat, de aki kész felállni, és így hallgatna az igét, az kérem, hogy álljon fel, és így hallgassa. Tehát János 21, 1-től 19-ig, így szól az ige. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. Tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Azután ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, van egy jól ismert mondás, sokszor találkozunk vele, vagy lehet, hogy mi is átéljük és ki is mondjuk. Ami elromolhat, az el is romlik. Amiben fennáll az esély arra, hogy tönkre megy, vagy meghibásodik, azzal ez meg is szokott történni. És mi manapság a következő lépés erre, ha valami elromlik? Mit tesz az ember azzal, ami elromlott? Kicseréli, hallottam egy választ, megjavítja. Igen. Ez a két variáció van. Én úgy érzem, hogy nagyon sok körülmény, nagyon sok vélemény, nagyon sok hatás arra ösztönöz bennünket, hogy ami elromlott, az amit kell csinálni. Ki kell dobni. Újat kell venni. Lehet, hogy még az idősebbekben benne van az, hogy megjavítjuk, hogy egy kis ráfordítással helyreállítjuk, de a világ azt sugallja, hogy ami elromlott, azt ki kell dobni. Nem csak tárgyak romolhatnak el, nem csak tárgyak hibásodhatnak meg, testvérek, hanem ez az életünkkel is. És milyen jó az, hogy Istennek, Jézus Krisztusnak nem az a reakciója. Ha valami elromlott, akkor azt ki kell dobni. Nem, ő helyre akarja állítani. Ő mindent azért tesz meg, azért indít el, hogy helyreállítson bennünket. Péter egy olyan apostol, akinek az életében elromlott valami, meghibásodott valami, hibázott az életében, és ebben a találkozásban, amit olvastunk, azt annak lehetünk fültanúi, szemtanúi, átélői, tanulmányozói, hogy Jézus hogy állítja őt helyre. Nem eldobja, nem kiközösíti, hanem tényleg megmutatja a helyét, és nem is akármilyet. Tanítványok Galileában vannak, Tibériás tengernél, ezt olvassuk. Ugye ez egy megnevezése, csak hogy betájoljuk, hogy hol is vannak a tanítványok. Annak a tónak, amit Galileai tengernek is szokott emlegetni a Biblia, Genezáreti tónak is, vagy van Kinneret tavának, vagy Kinneret tengernek is nevezve. Tehát négy megnevezés szerepel ugyanarra, ugye Izrael északi területén az a kis tavacskat, mondjuk nem is annyira kicsi, az, ahol zajlik ez a történet. És már ebben van egyébként egy nagyon fontos üzenet. Ugye hol halt meg Jézus Krisztus? Hol támad fel Jézus Krisztus? Helyileg, földrajzilag. Jeruzsálemben. Hogy kerülnek az apostolok Galileába? Északra. Egy olyan 100-150 kilométeres távolságra. Mit keresnek ők ott? Hát az Úr küldte oda őket. Még a halál előtt ezt mondta, hogy feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Aztán a feltámadás után az asszonyoknak, akivel találkozott, mondta, menjetek, gyorsan mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és előletek megy Galileába, bocsánat, ezt angyal mondja, majd ott meglátjátok. És aztán később is olvassuk ezt, Jézus pedig ezt mondta, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott megláthatnak engem. Tehát engedelmesség viszi őket oda. Tehát lehet, hogy első meglátásra azt gondolnánk, hogy tanácstalanul és kétségbe esetten kóborolnak, ott vannak, ahol nem kellene lenni, de nem így van. Tehát az Úr küldte oda őket. Egyébként, amit Máté evangélium a végén olvasunk, a nagy misszió parancsot, az is Galileában egy hegyen hangzik el. Tehát valószínű, hogy ez épp az az időszak, amikor ők elmentek oda, várakoznak, hogy már meg volt a misszió parancs, vagy még nem. Ezt nem tudjuk időrendbe tenni, de engedelmességből vannak ott. Ez nagyon fontos üzenettel bír, testvérek. Lehet, hogy a helyreállások, az Istennel, az Úr Jézussal való találkozások nem mindig a megszokott helyen vannak. Nem biztos, hogy az elképzelések szerint történnek. Lehet, hogy a tanítványoknak semmi kedvük nem volt alapvetően felkelni és elindulni. Jézus meghalt nagypénteken, eltöltenek két szomorú napot, Jézus megjelenik húsvétkor közöttük, majd 8 nap múlva megint megjelenik közöttük, ugye, mert Tamás az nem volt ott, és aztán még van 30 napjuk arra, bár ők ezt lehet, hogy nem tudták előre, de 40 napig megjelent közöttük Jézus a mennybe meneteléig, hogy hát megjárják Galileát, meg visszajöjjenek, mert a mennybe menetel is Jeruzsálem mellől történik, ugye, az Olajfák hegyéről, úgyhogy hát beiktatódott egy nagy utazás. Ha úgy van, testvérek, ha úgy adja az Úr, a helyreállásunkért meddig vagyunk készek elmenni? Fizikailag is. Mennyi áldozatot vállalunk be? Uram, állíts helyre. És ő meg azt mondta, hogy gyere. Gyere. Menjünk. Egy kirándulás, egy konferencia, valamilyen közösségi alkalom, amiért utazni kell, amiért fáradtságot is kell vállalni. Biztos nem mondok újat, testvérek, hogy nagyon sok helyreállás, nagyon sok lelki megújulás ilyen utazással, fáradtsággal járó alkalmakon történik meg. És ebből hadd adjak egy biztatást is, ha nyílik erre lehetőség, akkor ne csak az akadályokat lássuk, meg ne csak a kifogásokat soroljuk, hogy miért nem megyek el, hanem keressük meg a módját, hogy miért érdemes elmenni. És ha csak ez az egy jut eszünkbe, hogy ott engem Isten helyreállíthat, ott engem Isten megerősíthet, ott nekem Isten adhat pluszt, akkor engedelmeskedjünk. Heten vannak ott a 12-ből, pontosabban a 11-ből, mert ugye Júdás már nem él, 5-en nincsenek közöttük, 4-en, bocsánat. Ezen elgondolkodtam, hogy miért. Nem kezdtem most nagy kutatásba, hogy a többiek hol lehetnek, miért csak ők vannak ott 7-en, amiből 5-öt megnevez, 2-t csak név szerint említ János, de egy üzenet ebből is megfogalmazódott, testvérek. Vajon akik nincsenek ott, értesültek erről a különleges találkozásról, erről a csodálatos halfogásról, erről az érdekes beszélgetésről, amit Jézus és Péter folytatott, a kapott helyreállításról, és így tovább a többiek már megtudták? Biztos, biztos. Ugyanazt az élményt jelenti nekik az információként kapott beszámoló, mint akik átélték? Biztos, hogy nem. Még egy üzenet, testvérek. Alkalmakról, eseményekről, programokról nem bűn hiányozni. Tehát maga az, hogy valaki hiányzik, az nem bűn, hanem veszteség. És ezért szeretem én ezt a logikát alkalmazni, meg ezt a hozzáállást, tehát hogyha valaki hiányzik, akkor azért nem büntetni kell, hogy hiányzik, hanem együtt érezni, hogy nem lehetett ott, nem volt ott. Most mindegy, hogy objektív akadályok miatt, vagy személyes döntés miatt, de veszteséget élt át. És ezt szeretném a szívekbe ültetni, testvérek, ha egy alkalmon nem vagyunk ott, az veszteség, nem bűn, veszteség, tehát ajándékoktól fosztjuk meg magunkat. Használjuk ki mindig. És ugye ebből apró kis gondolatszálak is elindulhatnak, ugye nem azért megyek egy alkalomra, hogy azt nézem, ki nincs ott. Nem azért figyelek végig a közösségen, hogy feljegyezzem, hogy kit kell majd számon kérni a távolmaradásért. Azért vagyunk együtt, hogy együtt éljünk át áldásukat. És ha nincs velünk valaki, akkor inkább aggódjunk érte. Akkor inkább az együttérző segítségnyújtás lelkülete indítson felé, mint a számonkérés. Higgyük el, hogy ennek több eredménye is van. No, ebben a szituációban azt mondja Péter, hogy elmegyek halászni. Annyi igehirdetést hallottam már ebből a történetből és ebből a részletből, amikben azt üzenték, azt tolmácsolták, hogy lám-lám Péter meghátrált, visszakozott, bár rátette az ekeszarvára a kezét, de hátrafordult, és így tovább. Tehát olyan lehúzó, leíró, kritikus megközelítésben, mert hát a tanítvány, az apostol, a kőszikla, az visszatér a régi munkájához, ugye ő halászember volt. Tényleg így van. Tényleg azt kell mondjuk, hogy hát Péter, már megint hibázol, már megint tévedsz. Én azt gondolom, hogy nem. Ugye már azt néztük, hogy miért vannak Galileában? Engedelmességből. Oda küldte őket Jézus. Akkor Jézus beúszta a kelepcébe. Visszaviszem Pétert a lakóhelye közelébe, a galileai tengerhez, ahol mindig is halászott. Próbára teszem, hogy vajon megkívánja azt a régi életet. Feltámad-e az óembere? Ilyen a mi úrunk. Nem, tehát ez a logika is kezdi félretenni ezt a feltételezést, Vagy amikor már megjelent, ha egy picit előre szaladok. Ugye azt kiáltotta vajon be Jézus Krisztus, hogy mit kerestek ti ott? Ki mondta nektek, hogy halásszatok? Hát parancsoltam én nektek ilyet. Van Jézus részéről számon kérés? Nincs. Nem azt kérdezi, hogy van ennivalótok? És mit mondtak rá? Nincs. Nagyon egyszerű lehet a magyarázat. Miért kezdett el Péter halászni? Mert nem volt mit enniük. Testvérek, bűn az, ha valaki éhes, hogy elmegy dolgozni? Nem. Inkább, mint hogy kéregessen. És hát mihez ért Péter? Hát a halászathoz. Hát akkor megyek. Bocsánat, ha cipész lenne, akkor lehet, hogy kereste volna lyukas cipőket. Egy párat megjavít, hogy legyen betevője. Így ez a régi emlék, mármint erre az igére épülő régi tanítási emlékek, meg amit most végig gondoltam, adott egy újabb üzenetet, testvérek. Miért vagyunk mi olykor kritikusabbak, mint Jézus? Miért vagyunk mi időnként keményebbek, mint Jézus? Miért akarunk mi ott is a fejekre koppantani, ahol Jézusnak eszébe se jut? Mert sajnos ez megesik velünk. Főleg így 2000 év távlatából jól leírjuk Pétert. És nem gondolunk bele a körülményekbe. És úgy látom, hogy ez ugyanígy ma is, vagy ma is ez a folyamat okozza. Csak ránézünk valamire, felületesen véleményt mondunk, és már meg is fogalmazzuk a kritikát. És nem kérdezzük meg, hogy éhes voltál? Szükségben voltál? Azért mentél? Azért csináltad? Bocsánat, hogy nem vettem észre, és nem segítettem. Ne ítéljünk soha. Felületes információk alapján meg végképp ne. Legyen ennek a részletnek egy ilyen üzenete. És megjelenik Jézus. Több van ebben a kérdésben, mint amit az előbb idéztem, hogy tényleg csak a szükséget felméri. Van ennivalótok? Van valami ennivalótok? Rávilágít az eredményességre is. Bevallják, hogy nincs. És aztán pedig Jézus adja a tanácsot. A jobb oldalra vessétek a hálót, és majd ott találtok. Én nem vagyok halász, nem tudom, hogy van-e logikus magyarázat arra, hogy egy hajó, nem tudom, nem lehetett túlni, hogy ez a galileai halászhajó, de egy hajó esetében előfordulhat, hogy bal oldalt nincsenek halak, pecás testvérek, jobb oldalt meg vannak. Ezen az oldalt semmi nincs, ezen az oldalt meg 153 akkora hal akad a hálóba rövid időn belül, hogy az a csoda, hogy el nem szakad a háló. Hogy van ebbe logika? Van erre emberi magyarázat? Szerintem nincs. Jézus megint olyan tanácsot ad Péternek, ami egyszer már hasonló módon előfordult az ő találkozásuk eseményében, ami nem logikus. És akkor fogják magukat, és akkor beszedik a hálót bal oldalról, és kidobják jobb oldalra. Jézus tanácsai olykor különösek. És szakmai szemmel, emberi logika alapján nem logikus. Valamihez egy kicsit értünk, és jön egy gondolat, jön egy tanács, jön egy belső érzés, belső benyomás valamire, és akkor elhesegetjük, mert hát ennek semmi értelme. Néha érzem azt, testvérek, nem tudom, ki volt már ilyen helyzetben, hogy értsük jól a mostani állításomat, olykor jobb lenne kevesebbet tudni. Mert a sok tudásom az inkább akadály az engedelmességben. De lehet, hogy nem a tudást kellene kiszippantani a fejünkből, hanem mellé egy kis alázatot is tölteni, hogyha valamit az Úr mond és nem logikus, akkor is merjük elvállalni. Felismeri János, ő ismeri fel, hogy ki az. János nagyon diszkrét, soha nem nevezi meg magát a saját evangéliumában. Az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az oda fordul Péter, azt mondja, hogy hát az Úr van ott. Ő áll ott. Annyira érdekes, hogy Péter halfogással találkozott Jézussal. Nem logikus tanácsot adott. Nagyon sok halat fogott akkor is. Ez már mind bekövetkezik most itt újra, és felismeri Péter. Nem. János ellenben felismeri. Testvérek, biztos, hogy minden élethelyzetben észreveszük Jézust. Még a megismétlő közeledést teljesítő Jézus sem biztos. Amikor majdnem ugyanúgy jön, mint már egyszer. Amikor majdnem ugyanúgy szól, mint már korábban. Amikor ugyanazt a tanácsot adja, mint a múlt valamilyen eseményében. Nem vesszük észre. De lehet mellettünk olyan, aki észreveszi. És csak annyit mond, vagy annyit kérdez, hogy tehát nem lehet az Úr mondta ezt neked? Nem lehet, hogy ezt az Úr kéri tőled? Nem lehet, hogy ez a gondolat, ez az érzés, ami nem hagy téged nyugodni, ez Istentől jön? Érdemes figyelni a kicsikre is. Ugye János a legfiatalabb az apostolok között, következtetésképpen ezt mondjuk, tehát a legkisebb. Ilyen értelemben lehet, hogy ő veszi észre. Mármint a körülöttünk élő kisebbek. Természetesen. Fogadjuk el, ha más mutat rá a Krisztus közelségére, mert mi nem vettük észre. Na Péter ilyenkor már, vagy ekkor már magabiztossá válik. Igen, az az Úr, most már ő is összerakja. Mit csinál? Felveszi a felső ruháját, mert mezítelen volt, és beugrik a vízbe, és megy Jézushoz. Nem biztos, hogy úszott, mert később olvasuk, hogy közel voltak. Nem tudom, milyen hirtelen mélyül a genezáreti tó. Ha kellett, úszott, ha nem, akkor csak lépegetett. Az se könnyű a vízben, ha derékig ér. Lényeg, hogy megint csak a ész ellen történik valami. Tehát valaki felső ruhájától megválva félmeztelenül dolgozik keményen, és ki szeretne gyorsan jutni a partra, és felveszi előbb a ruháját. Miért? Nagyon apró kérdés, de gondoltam egy pár percet szánok erre. Mert úgy látom, van üzenete. Mert az Úr elé megy. És Péter számára ez az apró külsőség fontos. Ugye ma nagyon sok vélemény, akár konkrét tanítás is elhangzik, arra nézve, hogy teljesen mindegy, hogy hogy megyek Isten elé. Teljesen mindegy, mit veszek fel, mikor Isten tiszteletre megyek. Mert az Úr nem azt nézi, amilyenek vagyunk kívülről, hanem ugye a szívet vizsgálja. És ez teljesen így van. Tehát az Úr még senkit nem küldött el azért, mert mondjuk pecsétes volt az inge, vagy vasalatlan volt valamelyik része, ugye? Senkit nem. De mögött az elv mögött, hogy mindegy, mit veszel fel, mindegy, hogy jössz, csak gyere, én érzek. És tudom, hogy ez feltételezés, mert még nem mélyültem bele vizsgálódásba azokkal, akik ezt nagyon erősen képviselik, de ott lehet mögötte a kényelem kérdése. Miért dolgozott Péter félmeztelenül? Melege volt, és így volt kényelmes. Hogy kényelmesebb a vízben úszni, ruhában vagy ruha nélkül? Tehát félreteszi a kényelmet, és megy az Úr elé, mert neki ez fontos. És én teljesen elfogadom azt, amit az előbb mondtam, hogy az Úr nem azt nézi, hogy jövünk. Nem vagyok kegyesebb a nyakkendőtől. Nem vagyok kegyesebb a fehérinktől, meg a fekete nadrágtól. Tehát ez biztos. Nem ez számít. És én azt szoktam mondani, hogy ne innen közelítsük meg, hanem egy más szempontból. És mondok kérdéseket, ez leginkább fiatalokat szokott érinteni, így a szempontok is ilyenek. Ha valaki állásinterjúra megy, mert behívják, beadta az önéletrajzot, és hívják állásinterjúra, hogy öltözik fel oda? Tessék? Hát biztos, hogy nem a hétköznapi rövid nadrágba, szandába és egy elnyúlt pólóba, ugye? Mert érzi, hogy jelentősége van az eseménynek. Ha valaki megy az érettség írásbelire. Igen. Bár sajnos erre is már hallottam olyat, hogy már vannak olyan iskolák, ahol ezt nem is követelik, mert belátták, hogy nincs értelme. Máté Szalkán tapasztaltuk meg ezt, lejött egy érettségi elnök Budapestről, és el volt halva. De ezek a fiatalok öltönybe jönnek érettségizni. Hát mondtuk, hogy igen, hát ez így illik. Mi már Pesten ezt elfelejtettük. Igen. És örülök, hogy tehát vannak még azért ilyenek. Ha valaki a diplomaosztó ünnepségére megy, ugye? Tehát ott is még lehet, hogy direkt el is megy, vesz egy új ruhát. Mert nagyon jelentős esemény. És ha Isten tiszteletre? Tehát én ezt a szempontot szeretem képviselni, hogy, és közelítsük meg a példákon keresztül, tudjuk-e annyira tisztelni Istent, mint a érettségi bizottságot? Tudjuk-e annyira tisztelni, mint a jövendőbeli állásadómat, aki most interjúztat? Tudom-e annyira tisztelni Istent, mint a diploma átadó testületet? És lehetne sorolni az eseményeket. Én innen közelítem meg. És akiben vannak dilemmák, hogy tényleg hogy jelenjünk meg az Úr előtt, hogy ugorjunk vízbe, hogyha elé készülünk, akkor ezt is mérlegeljük magunkban, hogy fontos lehet-e, tehát mindenki tegye fel a kérdést magának, fontos lehet-e a tiszteletem ilyen jellegű kifejezése a külsőm? Elfogad bennünket Jézus úgy, ahogy vagyunk, vágyik is a közeledésünkre, nem a külsőnk alapján ítél meg. Én belőlünk fakadó kérdésekről beszélek, tisztelet. És létrejön a találkozás, van egy résztestvérek, amit átugrok, nem mintha nem lenne izgalmas, de most más részletek ragadtak meg, és eljutnak odáig a vétel elfogyasztása után, hogy elkezd Jézus Péterrel foglalkozni, és ez a fő üzenet, tulajdonképpen ezek most csak kicsit ilyen rávezető, előzetes gondolatok voltak, és elkezdi ezt a helyreállító beszélgetést. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy miért adtam én ezt a címet ennek, hogy Péter helyreállítása, vagy a helyreállított Péter. Miért kell Pétert helyreállítani? Mi a baj az életével? Baj van vele? Hát a kérdések is erre utalnak, ezt sugallhatják, hogy az a bizonyos nagypéntek hajnali, kakas szó előtti, háromszoros tagadás. És nem biztos, hogy az életesemények mutatnak rá, hogy hú, micsoda veszteség, vagy micsoda kár van Péter életében. Én úgy látom, hogy ott még benne zajlik ez. Igaz, hogy Péter már eddig a találkozásig többször találkozott Jézussal. Ott volt a 11-el, ott volt egyszer különösen, egy beszámolóként olvassuk, hogy megjelent Kéfásnak is. Ezt nem tudjuk, hogy hogy történt. Lehet, hogy már Jézus akkor is beszélt vele ezekről. De most még itt mindig fontos. Tehát Jézus nem beszél olyanról, ami nem fontos. Helyre akarja állítani Pétert. Segíteni akarja, hogy tényleg azt végezze, amit Jézus rábíz. Simon, Jóna fia. Különös, hogy így szólítja meg egyébként. Nem azt mondja, hogy Péter. Pedig azt mondta, hogy most már innentől kezdve Péter vagy. Kőszikla a nagy vallomás után. Simon, Jóna fia. Megmondom őszintén, nem tudom, mit akarhat Jézus ezzel. Talán emlékeztetni, hogy honnan jött, hogy ki is ő valójában. Ha a Simonból, a halászból tudott Jézus tanítványt, akkor most ez segíthet a helyreállásában? Lehetséges. És a megszólítás után azt mondja. Jobban szeretsz engem, mint ezek. Tulajdonképpen a három kérdés ugyanarról szól, hogy szereti-e Jézus, de az első az egy kicsit speciális. Jobban szeretsz engem, mint ezek, a többiek. Miért így kérdez Jézus? Miért ezzel a mérleglő, összehasonlító hozzáállással teszi fel a kérdést? Ugye a tagadás előtt, amikor Jézus azt mondta, hogy elfogják a pásztort, megverik a pásztort, és szétszéled a nyáj. Mondom nektek, ma mindannyian elhagytok engem. És Jézus mondta ezeket az előrejelzéseket. És Péter hogy reagált? Lehet, hogy ők mind. Na de én. Hát én nem. Én kitartok veled, én börtönbe megyek veled, én halálra megyek veled. Ne képzeld már azt, hogy én olyan vagyok, mint a többiek. És talán ebben a jobban szeretsz engem, mint ezek, ez a kis emlékeztetés van. Na nézzük csak, Péter, hogy állunk. A rangsorral, a sorrenddel. Jobban szeretsz engem, mint ők? Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Ez a válasza és nagyon tanúságos, hogy Jézus nem pirít rá, hogy nem ezt kérdeztem. Hanem inkább megismétli kétszer, csak hogy elmélyítse az egész helyzetet. És azt se gondoljuk, hogy Jézus felveszi a Péter logikáját, és elkezdi versenyeztetni. Nem. Inkább pont ezt akarja helyre tenni. Tegye fel a kezét, testvérek, az, aki azt mondja magáról, hogy jobban szereti Jézus, mint a többiek. Ki tudja azt elmondani, hogy én jobban szeretem Jézus, mint bárki más. Köszönöm. Amikor ilyen szituációban vagyunk, akkor teljesen ez a jó, természetes reakciónk. Hát hogy lehet ilyet kérdezni? Nem? Láttam az arcokat egyébként. Tehát hogy lehet ezt így megközelíteni? De valljuk be, amikor olyan szituációkban vagyunk, mint amiben Péterék voltak, amikor Jézus Krisztus jelzi az emberi hiányosságokat, az emberi erőtlenséget, félelmet, a menekülést, és így tovább, akkor lehet, hogy bennünk is megszületik, hogy én biztos nem. Hát én vagyok annyira jó, vagyok annyira erős, vagyok annyira bátor, hogy én ezt biztos nem fogom megtenni. Hát a lehet, többiek lehet, de én biztos nem. Testvérek, az ördög dolgozik. És úgy látom, az egyik nagyon kemény módszere ez, hogy elkezd bennünket versenyeztetni. Tudom, sokszor emlegetem ezt a kérdést, mert látom, hogy ez nagy veszély a gyülekezetben. Ne dőljünk be, amikor az ördög elkezdi ezt elhitetni velünk, bármiben is, hogy jobbak vagyunk, amikor elkezd egy ilyen összehasonlító megközelítést bennünk elültetni. Bár lehet, hogy igaza van. Jobban énekelsz, mint bárki más a gyülekezetben? Lehet. Lehet, hogy jobban adakozol, mint bárki más, főleg számszerűen. bár nem feltétlenül így kell ezt mérni.
Lehet.
Te jársz leghűségesebben az Isten tiszteletekre?
Lehet.
Te vagy az, aki mindenkinél többet olvasod a Bibliát?
Lehet.
Te vagy az, aki a legtöbb éneket ismer az énekes könyvekből? És lehetne sorolni a példákat.
És cáfolhatatlanul biztos van olyan téma, van olyan kérdés, amiben bármelyikünk jobb a többinél.
És akkor? Akkor kezdjük el azt is számba venni, hogy mi az, amiben nem. Na és az ördög ezt meg nem jutatja ilyenkor eszünkbe, mert most nem az a célja. Akkor ugye nem mondja azt, hogy hát de te vagy az, aki leghamarabb megsértődsz. Nem mondja azt, hogy hát te vagy az, aki legtovább halogatod a feladataidat, aztán meg mindig kapkodsz. Nem mondja, hogy te vagy a legtürelmetlenebb. Nem mondja azt, hogy te bánsz a legfölényesebben a testvéreiddel. Nem emlegeti azt, hogy te szoktál leginkább meggondolatlanul reagálni dolgokra, és elhamarkodottan, és így tovább, és így tovább. Tehát a legjobb vagyok. Hát lehet, hogy egy valamiben. És mennyi minden van, amiben meg a többiek a jobbak. És nem csak az a baj, testvérek, hogy egy tév képet alkot önmagamról, hanem szembefordít. Ha nem is ellenségekké, de versenyben legyőzendő ellenfelekké formál minket, illetve másokat a saját szemünkben, akitől jobbnak kell lennem. Jó ez? Nem. Mi egy test vagyunk. A szem nem hall olyan jól, mint a fül. Sőt, a szem mennyire hall? Semennyire. Ugye? A kéz nem tud olyan jól járni, mint a láb. Bár lehet, hogy virág majdnem ugyanolyan jól jár kézen is, mint lábon. A tornás múlt miatt, de egyébként mi nem nagyon tudunk járni. De minden szerv be tudja tölteni azt a szerepét, és be is tölti. Ez a baj, testvérek, hogy tényleg az ördög be tud csapni minket, hogy mérhetetlenül nagyra növeli a büszkeségünket azért, amiben jók vagyunk, és elfeledteti velünk azokat a hiányosságokat, amiben növekedni kellene. És most megint tanulnunk kell valamit az Úrtól, hogy az egészet pont fordítva kell kezelni a krisztusi lelkületben, alázattal és hálával alkalmazni mindazt, amiben jók vagyunk. Ugye van egy ige. Mit van, amit nem kaptál volna? Alázattal és hálával kell ezeket alkalmazni. Tehát nem kell letagadni, nem kell szerényen elsunnyogni ezeket a dolgokat. Alkalmazni kell hálával és alázatosan. Ugyanakkor pedig növekedési törekvéssel belátni, mi az, amiben meg gyenge vagyok. Tehát annyira fel tud bosszantani a mai világ gondolkodása, amikor tulajdonképpen ezt sugallja, hogy amiben jó vagy, azt éld ki, taposs el mindenkit, amiben meg rossz vagy, azzal meg ne törődjél, ne hallgass senkire, ne foglalkozz senkivel, mindig csak a hibákat mondják az emberek, nem kell törődni vele, légy önmagad, és így tovább. Hát Isten nem így gondolkodik. Örül annak, ha valamit már el tudott érni az életünkben, de azt szeretné, hogy a többiben is jöjjön fejlődés. Nem biztos, hogy ugyanolyan szintre, de jöhet. Lehet egyáltalán alkalmazni ezt a gondolatot, vagy ezt a kifejezést, hogy jobban? Én egy vonatkozásban tudom és akarom. Jobban szeretem-e ma Jézust, mint tegnap? Nem másokhoz képest, önmagamhoz képest. Jobban akarom-e szolgálni Jézust ma, mint tegnap? Ma még inkább kész vagyok-e
engedelmeskedni neki, mint tegnap. Önmagamhoz képest éle bennem ez a jobban, jobban, többet. Így alkalmazzuk. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. És ahogy mondtam, Jézus nem mondja, hogy figyelj, ne kerüld ki a lényeget. Jézus megelégszik ezzel. Péter azt mondja háromszor, hogy szeretlek. Igazat mond Péter? Miért vonnánk kétségbe? De azért az jutott eszembe, testvérek, hogy lehet, hogyha ez mai helyzetben történik, hogy valaki megtagadja Krisztust, nagyon durva dolgokat hajt végre az életében, és feltesszük a kérdést, de azért szereted az Urat? És azt mondja, hogy igen, akkor megnyugszunk. Ah, de jó. Vagy elkezdjük feltenni a kérdéseket. Igen? Akkor miért tagadtad meg? Akkor miért viselkedtél így? Akkor miért nem tudtál uralkodni magadon? Akkor miért nem vállaltad fel bátran? Nem? Hány ilyen kérdést tett fel itt Jézus? Egyet sem. Nem megdöbbentő, hogy Jézus Krisztus a megváltó csak erre kíváncsi? Szeretsz? És ő tényleg tudja, hogy őszinte a válasz. Eszembe jutott egy élethelyzet, megpróbálom a lehető legáltalánosabban elmondani. Amikor egy olyan személlyel beszélgettem, aki nagyon komoly konfliktusba került többekkel, és nagyon hosszasan beszélgettünk már, és feltettem a kérdést, hogy mondd meg őszintén, akikről most szó van, akikre most gondolsz, akikről most beszélünk, szereted őket? És az egy becsületére való válasz volt, egy kis gondolkodás után azt mondta, hát ha most őszinte vagyok, azt mondom, hogy nem. Nem tudom őket szeretni. És az egyébként a helyreállás lehetősége, hogy valaki ezt bevallja. Tényleg a legfontosabb kérdés. És azért mélyült el talán a konfliktus is, és azért mérgesedett el a kapcsolati probléma, mert megszűnt a lényeg, a szeretet. Jézus ezt kéri. Miért? Miért a legfontosabb neki ez, hogy szeretsz engem? Az egyik válasz, mert mindazok, akik Istent szeretik, helyettesítsük be, Jézus szeretik, minden a javukat szolgálja. Még egy ilyen bukás is. Ha nem szűnik meg az életében a Krisztus iránti szeretet, még innen is van megoldás, sőt, még hasznos, építő megoldás is jöhet. Másik, ugye Jézus minden válasza után azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat, és így tovább. Tehát rájuk bízza azokat, akiket ő szeret. Mi kell ahhoz, testvérek, hogy Jézus ránk merje bízni azokat, akiket ő szeret. És most itt ne csak a gyülekezetre gondoljunk, mert ő az egész világot szereti. Úgy szerette Isten az egész világot, hogy odaadta a fiát. Ő szereti az elveszetteket és a bűnösöket. Mit vár tőlünk? Hát, hogy szeressük őt, aki szereti őket. Mert ha őt szeretjük, sokkal nagyobb eséllyel fogjuk szeretni azokat, akiket ő szeret. Főleg, hogyha nincs ellentmondás az életünkben. János levelében olvassuk ezt, hogyha valaki azt mondja, hogy szereti Istent, bocsánat, szeretem Istent, és gyűlöli a maga testvérét, az hazudik. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét. Kicsit kirázott a hideg, mikor Lajos pont erről beszélt. Hogy Uram, ma, mára ez egy fontos üzenet. Ez is egy válasz tehát. Másik szempont még, amiért ez kell, szeretsz engem. Mert az Úr iránti szeretet segít elfogadni a helyreállító segítséget. Mert azért valljuk be, testvérek, hogy ma hányunknak van esélye arra, hogy egy ilyen parázsló tűz mellett üldögélve Jézussal majd beszélgetünk. És mennyire van esélye arra, hogy valaki a gyülekezetből odaül mellénk, és akkor rákérdez dolgokra. Szeretsz engem? És tudod-e szeretni azt, akit én küldtem? Akit azzal bíztam meg, hogy működjön közre a te helyreállításodban. Ha az Urat szeretjük, akkor szeretni fogjuk őt is, akit Isten felruház ezzel a feladattal. Testvérek, miben kell a leginkább helyreállnunk és helyünkön lenni? Szeretlek, Uram, ebben. És nem a szavak szintjén, hanem tényleg mélységes, valóságos megéléssel, mert ebből indul ki, hogy szeretjük a fele barátainkat, és szeretjük a testvéreinket. És végül kap Péter egy hosszú távú előretekintést. Hatalmas ugrás. Tehát most bízza rá Jézus a nyáját, a bárányokat, most kapja meg a nagy feladatot, a helyreállítást, a bizalommal teljes további haladást, és azt mondja, hogy figyelj, Simon, most felővezed magad, és elindulsz, és azt teszed, amit akarsz. Tehát most beindulhatsz a szolgálatban. De majd eljön az idő, amikor majd annyit tudsz, hogy felemeled a kezedet, hogy felöltöztessenek, és akkor majd elvisznek oda, ahova. Lehet, hogy te nem is akarsz menni, de azt látják jónak, hogy oda visznek téged. És itt most nem csak annyit mond Jézus, hogy milyen nehéz öregkorod lesz, hanem mindezt azért mondta, hogy kijelentse számára, milyen halállal dicsőíti meg az Istent. Testvérek, ezen a világon létezik egy különleges dicsőítő csoport. A Krisztusban elhunytak, vagy halálba érkezők csoportja. Kicsit olyan, mintha ma csak az egészségesek, a sikeresek, a hangosak tudnák Isten dicsőíteni. Péter meg azt mondja, hogy figyelj, a te kiszolgáltatott, ráutalt magatartásod és a közben szépen lassan leépülő testi állapotodban is meg fogsz engem dicsőíteni. És ezzel érthetjük jól a zsidókhoz írt levél egy nagy tanácsát. Nézzétek meg a ti előjáróitok életének a végét, és kövessétek a hitüket. Valószínűleg arra utal ez a levél részlet, hogy na, nézzétek azt is, hogy akkor hogy dicsőítettek. Milyen volt az ő távozásuk? Úgymond igazolta, lepecsételte az egész életüket? Sokszor kérdeznek tőlem ilyen csodákkal kapcsolatban, mondjak vélemény nagy gyógyulásokról, és van, amikor azt mondom, ha van elég idő kifejteni, hát mondom, én úgy vágynék arra, hogy valaki egyszer úgy ír le egy történetet, hogy akivel egy hatalmas csoda történt, és meggyógyult, vagy bármi végbe ment az életében, akkor leírná az élete végéig a történetet. Tehát az, hogy most egy-egy eseményt megvillantanak valakinek az életéből, és akkor sztárrá növekszik azért, mert csodáról tud bizonságot tenni, bocsánat, ezt mondom, hogy nem hat meg. Nem vonom kétségbe, de nem esek hanyatt. Csak eddig még nem adatott, hogy lássam az ilyenek élete végét. És nem különös, testvérek, egy helyreállított személy megkapja ezt a kemény dolgot. Nagyon kegyelmes az Úr. Amíg helyre nem állított Péter, lehet, hogy ezt nem viselte volna el. A helyreállított Péter viszont alkalmas, hogy elfogadja. És nem mond Péter befejezésül más, mint amit legelőször, kövess engem. Hatalmas dolog ez. Nagy üzenet és nagy tanítás, nagy példa. Fontolgassuk mindazt, amiről szó volt. Ámen.